kívánok mindnyájuknak. Tisztelettel üdvözlöm Önöket a Magyar Teozófiai Társulat nyilvános előadás sorozatának ez évadbeli záró alkalmán. És mindjárt az elején, nehogy aztán a végén elfeledkezzem róla, mondom Önöknek, hogy június 21-én, azaz egy hétre mostanhoz este 6 órától a Horánszky utca 27-ben a sorozatban már megszokott módon. Ennek a mai alkalomnak lesz egy folytatása, egy kötetlen beszélgetés, ahová Önök közül az érdeklődőket szeretettel várjuk. Ha nem kell fejbe tartani, ilyen certit itt a bejáratnál fognak találni. No, hát bemelegítésnek szokásomhoz híven idézetekkel kezdek, és hát ehhez a témához, amit ez alkalommal kitűztünk, az a címe az előadásnak, hogy okkult jelenségek a teozófiai társulat korai éveiből. Hát ehhez a két szélső értéket próbáltam itt idézetekkel szemléltetni. Az egyik a Lord Kelvin, aki a materialista tudománynak a akkori képviselője volt, aki azt mondta, hogy már pedig levegőnél nehezebb repülőgépeket lehetetlen építeni. És Annie Besant, aki pedig úgy állt ehhez a kérdéshez, hogy persze, észszerű dolog az, hogy hiszünk el valamit csak kapásból, de valamit csak azért nem elhinni, vagy azért elvetni, mert a korlátozott érzékeinkkel nem tudjuk ellenőrizni, az botorság. Ez az alkalom erről fog szólni. És hát mindjárt az elején egy pár szót arról, hogy miért ez a témaválasztás. Manapság eléggé elharapódzott sajtóban is, de tévében még inkább, meg a mozivásznon. Mindenféle természetfeletti jelenségekkel találkozunk. Főleg filmeken, de van bőven az interneten is, hogyha valaki ilyesmit keres, olyan jelenségek leírása, ami vagy igaz, vagy nem, de mindenképpen érdekes és néha ijesztő is tud lenni. És hát ilyenkor természetes módon fölmerül az emberben, hogy most mennyire kell ezt komolyan venni. Hát biztos csak szemfényvesztés az egész, mint ahogy annyiszor láttuk ezt már az életben különböző cirkuszi előadásokon. És hát a másik kérdés meg az, hogy hol kezdődik az, hogy természetfeletti, idézőjelben egyáltalán természetfeletti, mert remélhetőleg azért a végére ennek az alkalomnak egy kicsit többet gondolnak lehetségesnek, egy kicsit, hogy mondjam, több képességgel rendelkezőnek tekintik a természetet, mint ahogy eddig. És hát, hogy meddig terjedhetnek ezeknek a jelenségeknek a határai. És hát nem mondom azt, hogy ebből most egy teljes képet adok, mert valószínűleg heteken keresztül lehetne beszélni, meg példákat felhozni. Az egésznek az a célja, hogy egyfajta gondolatsorozatot ébresszek Önökben, azzal kapcsolatban, hogy talán mégse egészen ott vannak a határai a létünknek, ahol eddig ezt mi gondoltuk. De mielőtt neki mennénk a konkrét esetek tárgyalásának, amiről már előre bocsátom, én nem vagyok egy nagy mesélő, tehát nem biztos, hogy most itten csillogó szemekkel fogják hallgatni az én előadásomat arról, hogy mikor mik történtek, de megpróbálom legalább a tényeket visszaadni úgy, ahogy ezeket leírták. Persze rövidítve. De mielőtt ezekkel foglalkoznánk, egy kicsit megpróbálunk képbe helyezni ezt az egész korszakot, amiről most ezek a leírt jelenségek szólnak. Ez 1850-től az 1890-es időszak, vagyis a teozófiai társulat születésének és felvirágzásának korszaka, kezdeti felvirágzásának korszaka. Amiről annyit érdemes ebben a vonatkozásban elmondani, hogy ekkor indult el hódító útjára a spiritizmus, a materializmus és a darwini evolúció elmélet. Ezek aztán tisztességes módon harcolnak, ezek az eszmék az emberek fejében, meg a sajtó hasábjain. És hát dúltak a viták a középosztályban, kinek ízlése szerint, ki választott ezekből az irányzatokból. Akárhogy is, nagyon divatos dolog volt akkoriban szellemidézéssel foglalkozni, egész komoly pénzeket hagytak ott ilyen szeánszlátogatók a médiumok támogatására, meg belépési díjként, és hát ebből egyenesen következett az is, hogy elég sok pénzéhes ember is megjelent ezen a pódiumon. Nagyon sokan közülük álmédiumok voltak, és hát talán tudják, hogy hogy szokott menni az ilyen lesötétített szobákban, sejtelmes fényben, vagy tök sötétben mentek végbe ezek a dolgok. És hát elég komoly tesztelésnek kellett alávetni ezeket a médiumokat, amiket ezek vagy alávetették magukat, vagy nem. Amelyik meg alávetette, azokról sokszor kiderült, hogy nem egészen úgy néz ki a dolga, hogy van, de azért sok igaznak bizonyult. Ezzel együtt elmondható az, hogy az érdeklődés csak is a jelenségeknek szólt. És hát egészen addig, míg a teozófiai nézetek el nem kezdtek felszínre kerülni, amíg a társulat el nem indította a tevékenységét, addig jószerivel senki nem foglalkozott, vagy legalábbis nem intézményesen foglalkozott azzal, hogy hogyan lehetségesek ezek, hogy működnek ezek, meg egyáltalán miért. Miért vannak ilyen jelenségek? De azért elkezdődött ez a forrás is, mert hát azért gondolkodó emberek mindig is voltak, sőt akkor talán még több is volt, mint most. És hát az okkult körökben is, a mesterek körében, akik később jöttek talán valamennyire ki a nyilvánosság elé, elindult egy olyan törekvés, hogy megtalálják azokat az embereket, akik ebből a szélsőséges spiritizmus és materializmus halálos keverékéből megpróbálják az emberiséget kihúzni. Legalább azokat, akik hajlandók gondolkodni. És hát ez a két kiválasztott ember Blavatskyné volt, Helena Pretorna Blavatsky és Henry Steele Olcott, akiket meglehetősen szintén okkult módon, de ebben most nem mennék bele, hoztak össze 1874. október 14-én egy úgynevezett Edith anyaházi szeánszon. Ez az Edith anyaház is egy ilyen spiritista szeánszok jelenségeknek a szintere volt, közönséges, nagyon rossz hangulatú tanyaház volt, ahol meglehetősen furcsa dolgok játszottak le a megfigyelők jelenlétében, akik ott Blavatskyné és Olcott ezredes is ott voltak. És aztán 1875. november 17-én, kicsit már szélesebb körben, akkor megalakult a teozófiai társulat, és elindult azon a világhódító útján, ami hát elég jelentősen megváltoztatta a gondolkodó, a műveltelenkessége jelentős részének a világnézetét. Pár szó az alapítókról, mielőtt tovább mennénk, az egészet csak azért mondom el, nem célom az, hogy az életrajzokról beszéljek, de tudniuk kell talán ezekről az emberekről, meg a hátterükről ahhoz, hogy a helyén tudják kezelni ezeket a jelenségeket, és ne úgy tekintsenek rájuk, mint kóklerekre. Blavatskyné 1831-ben született, és német és orosz főnemesek leszármazottja volt. Nagyon sok oldalúan képzett, nagyon sokat utazott a világban, életében mielőtt ez az okkult pályafutása megkezdődött. Olyan helyeken is, ahol általában csak nagyon kevés ember járt, megjárt a Tibetet, meg sok olyan helyet, ahol igazából csak ritkaság, hogy bekerüljön nyugati ember. De róla talán, ő volt az egyik, akiről talán azt lehetett volna mintázni azt a mondást, hogy a nemesség kötelez. Tehát mindenfajta gazemberség, hazugság, alantasság, álságosság az benne heves dühöt és ellenállást váltott ki. Tehát róla teljesen elképzelhetetlen, hogy ilyen rossz szándékú kóklerkedésekbe vagy csalásokba belement volna. Tréfákba igen, az nagyon sok volt, erről majd beszélünk. De ezek soha nem valamilyen haszonelvű alapon történtek, és soha nem azért, hogy most valaki kihúnyoljon, vagy lehetetlen helyzetbe hozzon. Henry Steele Olcott 1832-ben született, mondhatjuk, hogy polgári családból. Az amerikai polgárháború már az északiak oldalán önként jelentkezik, ez is sokat mond az elkötelezettségéről, tehát akkoriban volt néhány húzása, ami meglehetősen kockázatos volt ott az akkori közéletben. Tehát egy akkori a rabszolgaság ellen harcoló embernek a akasztásán jelen volt, ami akkoriban abban az államban nem volt kifejezett életbiztosítás. De ő ezt akkor is megtette, és amint lehetőség kínálkozott rá, fegyveres harcot is vállalt a rabszolgaság eltörléséért. Nem sokáig tartott viszont ez, mert az egészsége az megrokkant így harc közben, bár végig harcolt egy hadjáratot. De utána egy olyan feladatot kapott, amiből bizony nálunk is nagyon el kell menni. Hány pénzügyi gazemberségek visszaélések felderítését kapta meg a hadseregen, majd miután ezt nagyon jól csinálta, a haditengerészeten belül is, és kissé kisöpörte ott is Augiász istállóját. És ezt olyan jól sikerült, hogy aztán 65-ben, mikor leszerel és a polgári életben folytatja a pályafutását, majd később külföldön utazgat már teozófiai társulat érdekében. Voltak alkalmak, amikor meglehetősen nehéz helyzetbe került külföldi kormányoknál. Na akkor az Egyesült Államok kormánya még akkor is utánkodott. Jó 11-néhány évvel azután, hogy ezeket a szolgálatokat tette. És ahogy mondtam, mindez csak annyiban volt lényeges, hogy róluk, ha valakiről, akkor erről a két emberről a rendíthetetlen elfűség, igazságkeresés és a csalások elleni kérlelhetetlen fellépés elmondható. Ha valóban azokról van szó, de arról, tehát soha nem úgy mentek neki valaminek, hogy ez biztos csalás. Legalábbis Volkot nem, mert ő nagyon sok ilyen jelenséget megvizsgált, tesztelt. És sokról kiderítette, hogy hazugság és csalás, de sokról elismerte, hogy igaz. És amiről ezután beszélek, esetek, azok főként Olkot ezredes visszaemlékezésein alapulnak, nagyon részletes naplót vezetett, fényképekkel is volt illusztrálva, ebből is fognak látni majd, és valamilyen módon Blavatskyné ezeknek szinte mindegyiknek fontos szereplője volt. Lehetett volna még sok másik példát is hozni, de ez a két ember kapcsolódott szorosan a teozófiai társulat indulásához, ezért választottam őket. És akkor egy kiválasztott szűkkörét nézzük meg azoknak a jelenségeknek, amik azokban az időkben lejátszottak. Néhány példát ragadok ki csak a nagyon sok közül. És ez is egy ilyen szűrt példakészlet. Például nem beszélek arról, hogy Olkot ezredes, hát rengeteg embert gyógyított meg, kézátételes gyógyító volt. De olyanokat én meg a vakságot meggyógyítottam, meg a bénaságot. Tehát akár a Bibliában is lehetett volna, csak ő nem egy pillanat alatt, hanem azért mondjuk egy-két-három kezelés kellett hozzá, meg esetleg ilyen 15-20 perces kezelések. De kétségtelen, hogy rendelkezett olyan gyógyító erővel, amiről valószínűleg a legtöbben csak álmodnának manapság. Ezzel együtt ő nem volt kezdeményezője, vagy hogy mondjam, gyártója ilyen jelenségeknek, ez inkább Blavatskynére volt jellemző. Vissza egy kicsit még. Hát amikről fogunk beszélni, ez nagyjából a súlyosság vagy a keménységi sorrendben vesszük. Ugye a bemelegítő az, amikor csak hangokat keltünk, és a vége, ami talán a legnagyobb mértékű, vagy a legnehezebben emészthető, az a materializációk és a birtokba vételek témaköre. A hangok keltése, hát ez is sokféle módon lehetséges. Lehet úgy, hogy tényleg fizikai síkon keltünk hangot, vagy kelt hangot, aki ehhez ért, úgyhogy ezt mindenki hallja. Aztán lehet úgy is, hogy ezt csak bizonyos kiválasztott emberek hallják. Ennek is lehetnek különféle módjai, úgy, hogy a többieknek kvázi elfedjük az elméjében ezt a hangérzékelő részt, vagy azt is lehet, hogy a hangot tulajdonképpen nem a fizikai síkon keltjük, hanem az elméjébe ültetjük el a kívánatos személynek, hogy ő most halljon olyat, mintha az érzékszervei közvetítenék ezt. Tehát sokféle lehetőség van, és ezeknek a típusoknak, amikről itt most az elején beszéltem, jelenség típusoknak, ezeknek a különböző kombinációi is lehetségesek, és időnként elég nehéz megítélni egy konkrét jelenséggel kapcsolatban, hogy most tulajdonképpen mi is történt. Tehát ezek is ilyenek. Lehet, hogy fizikailag hallja az illető, lehet, hogy fizikailag az a hang nem is mozgatja a levegőt. Ezt nagyon nehéz megítélni. Akárhogy is, ezt a fajta figyelemfelkeltést nagyon sok írás foglalkozik ezzel. A mesterek a tanítványai figyelemfelkeltésére is használják, amikor valamilyen információt akarnak közölni velük, vagy valamilyen feladatot akarnak adni nekik, de hát ugye a tanítvány az végzi a napi munkáját, elmerül benne, és nem biztos, hogy ilyen figyelmeztetés nélkül föleszmél arra, hogy most neki mondani akar valamit a mestere. És hát Blavatskyné kedvelt társasági tréfáinak egyike volt az, hogy nagyon, tudni kell róla, hogy nagyon sok vendége volt. Tehát igazán társasági ember volt, rendkívül szórakoztató, élénk személyiség, azzal együtt, hogy nagyon impulzív és időnként föl tudott robbanni, ha úgy történtek a dolgok. Ezt Olcott ezredes gyakran tapasztalta. És hát ilyen társasági összejöveteleken nagyon sok alkalommal bedobta ezt a köt, hogy valahol a szoba túlsó felében, amikor fel akarta kelteni a figyelmét a társaságnak, hogy el akarta terelni a beszélgetést a éppen futó fonalról, akkor ilyen csengő hangot szólaltatott meg, amire ezt mindenki szólhatta a fejét, és odafigyel. Voltak olyanok is, amikor ilyen csengő hangokat azt ilyen magasrangú hivatalnokoknak a fejéből szólaltatott meg. Tehát úgy hangzott a külvilág számára, mint hogy az ő fejükből jönne a csengő hang. Volt olyan, hogy a zsebükből jött, volt olyan, hogy a szekrény oldaláról, a plafonról, tehát a legkülönbözőbb helyekről, onnan, ahonnan kérték tőle. Ezek közül nyilván a legszórakoztatóbb volt, amikor a magasrangú polgári hivatalnokoknak a fejéről kezdett szólni a csengő. Valószínűleg nagy derültséget keltett a társaságban. Ennek aztán voltak más formái is. Ezek nem csak csengő hangok lehettek ezek, hanem zenei melódiák, árfafutam, vagy hegedűszó, vagy bármi, ami szintén valahonnan a plafon alól szólalt meg, vagy egy alkalommal, amit elég jól dokumentáltak Indiában, fönt egy domboldalra épült háznak a teraszán kint volt a társaság, késő este volt már, és lefelé látszott a völgy, és akkor egyszer csak a völgyből kezdett felszállni ilyen melódia, zenei hangok, azt nem írták le, hogy ez most konkrétan milyen zenemű volt, meg hogy egyáltalán ismert zenemű lett volna, de mindenképpen eléggé meglepette a társaságot. Képzelj, egy Indiában valószínűleg egy teljesen elhagyatott völgyből egyszer csak ilyen zenei hangok kezdenek föláradni. Mindezeket a húzásokat a kétkedők nagyon alaposan tesztelték. Főleg azért, mert ezeket elég egyszerű tesztelni, vizsgálni, ellenőrizni, hogy ez most trükk vagy nem. Jöttek ilyen ostobaságokkal, hogy persze biztos a házi szolgának a szoknyája alatt szóval a csengő, meg ilyen sületlenségek, mert mindig vannak olyan emberek, akik képtelnek az igazsággal megbékélni, és képtelnek elfogadni, hogy működhetnek a dolgok úgy is, ahogy eddig nem gondolta. És akkor jönnek ilyen hajánál fogva előrángatott ötletekkel. Ezeket Blavatsky meg nagyon készségesen, mint mulatok is rajta, hogy mennyit akarták ezeket tesztelgetni. De egy dolog ezekből biztos, hogy ezeket ő maga keltette, és a természet szellemek segítségével tette mindezt. Egy dolog ezekből látszik, hogy azok a spiritista szeánszok, amiknek egyik fő attrakciója volt az, hogy kopogtatással válaszolt a szellem, akit megidéztek, hasonlók. Ebből eléggé világosan lejön, hogy nem feltétlenül a szellem volt az, aki ezt a kopogást kezdeményezte. az meg végképp valószínűtlen, hogy tényleg az a valaki kopogott volna, aki állítólag beszélt halottként a hozzátartozóival, de hát ez egy másik kérdés, hogy a halottakat lehet-e megidézni, vagy nem. Ezt talán majd egy másik alkalommal érdemes kivesézni. Lényeg az, hogy ez igen ritkán fordul elő. És hát aztán egyszer Olkott ezzel, és úgy négyszer ezt föltette neki a kérdést, de mondja meg, hogy hogy csinálja. Pontosabban nem az, hogy a csengettyű hangot hogy csinálja, hanem hogy magát a jelenséget hogy csinálja. Hogyan veszi rá, bármilyen módon is csinálja, hogyan veszi rá mondjuk a természet szellemeket, elmondta, hogy ilyen módon kelti ezeket a hatásokat, hogyan veszi rá őket, hogy ezt csinálják. És Blavatsky nagyon egyszerűen azt válaszolta, hogy nézzen oda ezredes, hogy fütyül maga. El tudja nekem mondani? Hogy hogyan igazítja a különböző a nyelvizmait, az arcizmait, hogyan igazítja az állkapcsát, hogy az a fütyülés az úgy jön ki. Ugye nagyon szépen tudott fütyülni Blavatsky, Olkott ezredes. Na de hát ki az, aki most részletesen el tudja mondani, hogy melyik izmát hogyan alakítja, állítja ahhoz, hogy abból egy ilyen melódia fütyüljön ki. Blavatsky azt mondta, hogy ő se tudja megmondani, hogy mi történik, ő csak elhatározza, hogy ezt akarja, és az történik. És ez a többi jelenségre is igaz volt, amit előidézett. Nem tudta megmagyarázni, hogy ez hogyan, meg mit csinál, mert hát mi magunk se tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan járunk, vagy hogy veszünk levegőt. Hiszen ezt nem az elménk kontrollálja, hanem egy alacsonyabb összetevője a tudatunknak. Káprázatok témaköre. Mi is az, hogy káprázat először is? Itt megint két különböző fajtáról beszélhetünk. Lehet az is, hogy ott vannak bizonyos tárgyak, amiket elrejtenek a szemem elől, kvázi láthatatlanná tesznek. Ez nem azt jelenti, hogy fizikailag azok nincsenek ott, csak egyszerűen a jelenlevők számára egyszerűen kimaszkolják a tudatukban, hogy azt az ingerületet az agyuk felfogja. Az ingerület valószínűleg beérkezik az agyba, de annak a kiértékelését, a gondolati síkon a felfogását, vagy akár csak asztrális síkon is a felfogását, azt blokkolja ez a fajta káprázatkeltés. És van ennek az inverze is, amikor valami olyasmit láthatnak, ami nincs is ott. A működése ennek is ugyanaz, csak hogy nem lefedünk valamit, hanem oda teszünk valamit, ami valójában nem az érzékeink felől jön, hanem gondolati síkon oda csempészik azt a lenyomatot az embernek az agyába, nem feltétlenül a fizikai agyba. Lehet ezt éterikus agyba is becsempészni, de sokkal egyszerűbb már a gondolati síkra ezt a gondolatformát oda tenni. Ezek is lehetnek célzottak csak bizonyos emberekre, hogyha ő neki nem engedem meg, hogy lássa azt, ahogy én a többiekkel beszélgetek, ezt a mesterek többször megtették. Csak egyes jelenlevőkre hatóan lehet ezt aztán mindenki számára elfedni, egész épületeket el lehet fedni. Vannak ilyen esetleírások, hogy konkrétan egy tengerparti házat össze-vissza kocsikáztak az emberek, és nem látták. Pedig előtte való napot jártak abban a házban. Emlékeztek, hogy hol van, és nem volt ott. Tehát sok ilyet lehet csinálni. És az önámítás is hozhat hasonló eredményt. Hát ez pedig a pszichológiából és a pszichoanalízisből már azért valamennyire ismert. Amit az embernek a tudata egyszerűen kizár magában, nem tudja elviselni a tudatot, ez is egyfajta káprázatkeltés. És ebből egy nagyon érdekes és mulatságos esetet maga Blavatsky mesélt el, hogy hogy járt ő egyszer végig akkor, amikor még a utazgatós korszakában, akkor még nem volt a teozófiai társulatnak a nagy alapítója, hanem ezt megelőző időszakról van szó. Valamelyik sivatagba utazgatott egy kopt nemzetiségű adeptussal, fehér mágussal, és hát meglehetősen kimerítő napjuk volt, tevékkel utaztak. letáboroztak, és hát Blavatskynél törődötten megjegyezte, hogy de nagyon nagyra értékelne most egy teljes kávét, ugye a francia kávéházak stílusában. És az utitársa, ez a kopt mester, vagy adeptus, csak bólintott egyet, fölkelt, oda ment a tevéhez, vizes kulacsból öntött egy csészébe valamit, odahozta neki, és a kezébe adta, finom közölgő teljes kávét. Blavatskyné vidáman iszogatta, és megköszönte neki, hogy na hát ez aztán igazán nagyon kedves volt tőle, és hát persze ő is szeretné ezt megtanulni. Az adeptus nem szólt semmit, csak gálánsan bólintott a köszönetre. Egészen addig ment ez, amíg az utolsó kortyig el nem jutott Blavatskyné. Ha belenézett a csészébe, akkor látta, hogy víz. Csak vizet ivott. De a káprázat, amit rábocsátottak, elhitette vele, hogy most nagyon finom, gőzölgő, teljes kávét iszik. Ez egy nagyon jó lecke is volt neki akkor, ugye. Soha nem is volt az kávé, hanem kezdetektől fogva csak víz volt. Aztán sok évvel később, ez már a teozófiai társulat idején történt meg, volt egy neves vendégük, most itt meg tudnám nézni, vannak itt puskáim, hogy hogy hívták, de a név valószínűleg nem mondaná semmit önöknek. Lényeg az, hogy hát ő is egy ilyen prominens vendég volt, és nem sokkal a találkozó az akkori összejövetel előtt olykor tezredes egy $1000 bankjegyet hozott ki valamilyen, mert az üzleti ügyeihez kellett, hozott ki a bankból, és odaadta Blavatskynének, aki ezt eltette a fiókjába. És valahogy szóba került ott a másolatok készítése okkult módon a beszélgetéskor, és hát ez az úriember mondta, hogy hát, hogyha ezt tudná valaki, az nagyon hasznos dolog lenne az illető jóléte szempontjából. Mire Blavatskyné azt mondta, hogy nem, az akkor is ugyanolyan lopás lenne a kormánytól. És akkor demonstrálandó kivette az $1000-ost, és szépen összetekerte, és odaadta ennek az úriembernek a kezébe, hogy fogja meg. Megfogta, így a markába tartotta egy-két percig, és aztán na, akkor most adja vissza. Visszaadta, kigöngyölt, és két darab $1000 volt a kezében. Hát persze az úriember meglehetősen elképett ezen, de hát meg poénkodtak egy sort, hogy hát azért ez mégiscsak milyen egyszerű dolog lenne. De hát Blavatskyné az könyörtelmű visszavette tőle, és visszatette a fiókba az egészet, és amikor az egész társaság feloszlott, Olkott ezredes odament, és megkérdezte tőle, hogy na, hogy is volt ez? Blavatskyné kihúzta a fiókot, és egy darab volt csak ott. Az a másik, az csak káprázat volt. Addigra el is tűnt. És erről, hát most a jelenségektől függetlenül nekem Mihály Bulgakovnak a Mester és Margaritája jut eszembe, ahol hasonló káprázatokkal operálnak, amikor a színházból kiáramló népnek ilyen bankjegyesőt keltenek a főszereplők, és aztán a 20 rubeles bankjegyekkel boldogan fizetnek mindenhol az emberek, akik azt hiszik, hogy pénzt kaptak, és aztán kiderül később, amikor fizetnek fel a taxinál, meg a büfében, mit tudom én, hogy csak ásványvizes címkét kaptak, vagy az sem, hanem egy méhecske repül ki a pénztárcából, amikor újra elő akarják venni ezt a fenomenális módon keletkezett bankjegyet a boldog megszerzőik. Vagy mondhatnék egy ennél talán újabb keletűt is, ha talán még emlékeznek, filmben is volt a Hasznos holmik Stephen King-től. Hát ott is, mondjuk az nem ilyen ártalmatlan volt, de ott is az embereknek a legrosszabb vágyaira appellált egy ilyen ördögi figura, aki elhitette velük, hogy az általuk rendkívüli módon vágyott tárgyakat birtokolják, és ezért, hogy ezt birtokolják, különböző szolgálatokat kellett tenni az illetőnek. Aztán persze később kiderül, hogy szó sincs semmilyen birtoklásról, tehát csak egy fadarab, amit kaptak, hasonlók, de ők azt hitték. Aztán van egy másik nagyon érdekes ilyen terület, amit hát jobb híján én magyarul lecsapatásoknak, lenyomatoknak fordítottam. Jobb szót erre nem találtam fordításkor. Valamely felületen fizikai érintés nélkül létrehozott képek vagy írások. Tulajdonképpen erről van szó. Van egy darab papír, és akkor egyszer csak egy írás megjelenik rajta. Vagy maga a papír is csak úgy megjelenik egyszer csak. De az már materializáció. Ezeknek nagyon sok példája van, és hát a legjobban demonstrálja ezeket azok úgynevezett mahatma levelek, amiknek nagy részét, talán nem az egészet, de a nagy részét mindenképpen a British Múzeumban őrzik. Ezeknek a szerzője többségében K.H. és Mória nevű mesterek voltak, és legtöbbjük, hát legalábbis azokat, amiket a Mahatma Lettersnek hívnak, ezeket egy Alfred Percy Sinnett nevű úriembernek küldte ez a két mester, aki akkoriban neves, befolyásos újságíró volt, és nagyon sokat tudott tenni, és tett is a teozófia elterjedéséért az akkori világban, Nagy-Britanniában is és Indiában is. Ezek a levelek immár most több mint 130 évesek, 1880 körül keletkeztek, de annyit lehet látni róluk, hogy a színes tinta semmit nem fakult, talán még a papír se sárgult. És nagyon érdekes dolog, ami az eredetiségük vagy a keletkezésükre elég jól fényt vet, az, hogy a festék is, illetve az írás az nem a papír felületén van, ugye. Akkoriban tollal írtak, tintába mártogatták, és akkor tollal írtak, a szükségképpen karcolt, és hát ilyen szálkás írást eredményezett. Nem, ezek nem olyanok. Nem a papír anyagában van, nem a papír felületén, hanem az anyagában van a festékanyag, és behorpadások sincsenek az íráskor. Az írás ezért nem eredhet sem tollból, sem nyomdából. És hát akkoriban még mondjuk lézernyomtatóknak hasonlók nem igen léteztek, tehát 1880 körül. Csak ez a két forrás lehetett arra az akkori tudomány állása szerint, amivel ezek a levelek születtek, de azokkal meg nem születhettek. Sok levél esetében maga a papír is materializáció, azaz ilyen rejtélyes, fenomenális módon jutottak el a címzethez. Egyszer csak ott voltak, vagy a mennyezetről aláhullottak, vagy tehát különböző módon születtek ezek. Ilyen levelek különböző ilyen mahatma üzenetekkel nem csak ezen levelek keretében és nem csak Sinnetthez érkeztek, hanem nagyon sok a teozófiai társulat akkori tagjai közül elég sokan kaptak ilyet, meg a hozzátartozóik is. Sőt, egyes levelekben magát a lecsapatás módszerét is leírja a mester, aki a levelet készítette. Demonstrációs céllal itt van egy fénymásolat arról, hogy hogy néz ki ez a 20C jelű levél K.H. mestertől. Onnan talán nem látszik tisztán, de azért ez látszik, hogy ilyen nagyon érdekes, mintha ilyen hullámformák keltették volna az írást. Kicsit kinagyítom, hogy talán jobban látszik. Na hát ilyet tollal nem igen csinál senki, meg valószínűleg mással sem. De nem csak ilyenek vannak, mert ez az egyik fajta, tehát van olyan is, ami nem ilyen apró vonalkákból, haránt irányú vonalkákból áll, de azokra is igaz, hogy semmi nyoma nincs annak, hogy valamilyen toll járt volna a papíron, hanem a papír belsejében van az írás, papír anyagában. Hát ezek voltak ezek a lecsapatásos módon keletkezett levelek, de születtek így képek is. Méghozzá nagyon szép színes képek, amit sajnos én nem tudok visszaadni, hiszen hát ne felejtsék el, hogy az 1890-es években született Olcott Ezredes emlékirataiból az első kötet, amiben ezek a képek vannak, mikor a fényképezés sem volt még olyan magas szinten. Minden esetre a fekete-fehér képe megvan ennek a Stainton Moses nevű úriembernek, akiről annyit érdemes tudni, magát a képet egyébként Blavatskyné készítette, és hát az, a Blavatskyné ezzel az úriemberrel, legalábbis a leírások tanúsága szerint soha nem találkozott, soha nem látta, a portréját sem látta. És egy alkalommal Olkott ezredesnek nagyon jó barátja volt ez az illető, egyébként neves spiritista író volt, aztán sajnos később elcsúszott a médiumítás irányába, és ez aztán el is vitte a halálba. De minden esetre nagyon tiszteletre méltó szándékai vannak, és elég komolyan vette az okkultizmust. Nagyon abba az irányba ment, hogy mindent, amit csak lehet elsajátítson ebbe az irányba. És egy alkalommal Olkott ezredes és Blavatskyné erről a ő fejlődéséről beszélgettek, hogy hol is tart. És hát Blavatskyné sok mindent magyarázott Olkott ezredesnek, de hát ő drága barátja, fafejű volt úgymond, és nem akarta megérteni, hogy most miről van szó, meg nem tudta kellőképpen megérteni, hogy hogyan írja le az ő asztrális testét, amint Stainton Moses asztrális testét, hogy hol tart a fejlődésben. És Blavatskyné megelégelte a hosszas magyarázkodást, fogta magát, fölkelt, és az egyik szekrényből kivett egy ilyen maradék darab szaténanyagot. Levágott belőle egy ilyen nagyjából a papírlap méretűt, leült az asztalhoz, rátett egy papírlapot, rákönyökölt, sodort egy cigarettát magának, és kérte a Olkott ezredes, hogy hozná-e neki egy pohár vizet. Tehát az ezredes az ilyen gyanakó természetű volt, sejtette, hogy valami készül azzal a szaténnal, és hát ő látni akarta, hogy mi az. Blavatskyné fölfortyant ezen, hogy na mi van, kapom azt a vizet? És Olkott ezredes csak annyit válaszolt, hogy mindjárt, csak látni szeretném, hogy mi történik azzal a szatén darabban. Blavatskyné megint mond, elszállt az agya, hogy mentettem, hogy hajlamos volt erre, és az öklével rácsapott erre a papírra, és azt mondta, hogy most akarom azt a pohárvizet, ebben a percben. Aztán levett a papírlapot, és így megvetően odadobta azért a szatén darabot, és ez volt rajta. Ezt egy nagyon szép színes ábrának képzeljék el, piros és főleg kék, ilyen a leírás szerint itt ilyen arany pöttyök voltak, és ugye a csakrák nagyon jól kirajzolódnak rajta, azoknak is megvan maguk színe, tehát gyönyörű színekben pompázott ez a rajz, valóban úgy, ahogy valószínűleg én nem látom, de valószínűleg egy kinéz egy embernek, egy fejlett embernek az asztrális teste. Aztán azt ugye elmagyarázta, hogy hát az látszik, hogy ő úgymond fejre dolgozik az illető, mert ez a rész az nagyon jól kifejlődött, a többi azon ködös maradt. De még egyszer az a lényeg ebből, hogy soha nem látta ezt az embert. És ide tettem mellé, hogy hogyan nézett ki akkor az úriember, hát látható a hasonlóság. Hát itt nem csak arról van szó, hogy ő fenomenális módon készített egy képet valakiről, akit soha nem látott, hanem még stimmelt is ez hozzá. Hát egyrészt a kép készítésre, másrészt pedig valahogy az illető képét is le kellett hoznia a fizikai tudatába, hogy itt ezt elvégezze. És volt egy másik érdekes eset, ami annyiban egy kicsit más volt, hogy egy olyan emléket kellett felszínre hozni, ami a fizikai tudatából már hiányzott Blavatskynénak. Konkrétan a történet az úgy szólt, hogy valamikor késő estig dolgoztak ott hármasban, Olkott ezredes, Blavatskyné és William Judge, másik, illetve a harmadik alapítója a teozófiai társulatnak, aki aztán rossz útra tért, de ez egy másik történet. És valamiért ezt egy bizonyos philadelphiai biztosítási ügynöknek kellett sürgősen levelet küldeniük, de hát nem tudták a címét, telefonkönyv ugye nem volt kéznél sehogy se, és másnap a levélnek el kellett menni, a fene-fenét eszik is, úgyhogy ott álltak megfürödve. És töprengtek, hogy most mit lehet csinálni, hát aztán valahogy az egyiknek eszébe jutott, hogy annak idején, mikor Philadelphiába időztek, akkor Blavatskynének az asztalán volt egy darab itatós papír, ennek az embernek, illetve gondolom a cégének a logójával, meg a nevével és címével. De csak ennyire emlékezett az, hogy azon mi volt írva, az már nem jött le neki. És akkor, hát azt mondja, jó, akkor egy picit várjatok, megpróbálok valamit. És volt egy ilyen margóvágó, ami ilyen japán módon fekete lakkal volt borítva a felülete, és azt így megsimogatta egy picit, aztán rátett egy itatós papírlapot, azon is néhány ilyen körkörös mozdulatot csinált, aztán levette róla, és ott volt annak a papírnak a másolata, amit valahol Philadelphiában egyszer látott. Ott volt bronzbetűkkel rajta ezen a fekete lak felületen lecsapatva. Hát itt megint csak egy érdekes két dolog is van, nem csak az, hogy hogy került oda ez az írás, milyen módon, hanem az, hogy valahogy még az elméjének egy olyan mély rétegeiről kellett felhozni, amit az ő fizikai tudata már nem is tudott. Tehát itt még valami plusz segítséget is igénybe kellett venni. De hát, ahogy szokták mondani, az asztrális fényben mindennek megvan a lenyomata, tehát ott semmi nem vészel. Ami egyszer létezett, leíratott, az ott megvan. Hát ezt onnan valahonnan sikerült neki előhozni. Materializációk. Hát, kezdünk már egy kicsit, hogy mondjam, pestiesen szólva húzósabb dolgok felé haladni. Bár bizonyos értelemben az előző esetek is materializációk voltak, hiszen a festékanyagot valahogy oda le kellett csapatni. Hát az is valahonnan asztrális világból, az asztrális anyagi szintről csapódott le a fizikaira. De hát ezek a nagyobb méretű tárgyaknak a materializációja azért már egy kicsit az embernek megmozgatja a fantáziáját, legalábbis az enyémet, nem tudom, hogy vannak vele. Itt is többféle lehetőség van. Lehet azt, hogy fizikailag létező tárgyakat egyik helyről a másikra átviszünk. Lehet olyat is, hogy másolunk, tehát nem visszük át a tárgyat, csak a másolatát hozzuk létre a másik helyen. De lehet az is, hogy az a tárgy fizikailag nem létezik, hanem csak gondolati szinten létezik, és azt öntjük fizikai formába. Ez utóbbit persze mindannyian űzzük ezt a sportot, csak nekünk sokkal lassabban megy, mert mégis minden, amit csinálunk, az valahogy először gondolati formában jelenik meg. Legyen ez egy ház, a munkánkban bármi. És aztán az valamilyen módon fizikai formát ölt. Csak hát ez nekünk egy hosszadalmas, kinkeserves folyamat. Akik pedig ebben a művészetben otthon vannak, azoknak ez sokkal egyszerűbb. Hát ilyen fizikailag létező tárgyak teleportálására volt példa egy hideg decemberi éjszakán 1876-ban talán. Hosszú késő éjjelig dolgoztak Olkott ezredes és Blavatskyné, és hát a végén már eléggé kifáradtak, szomjasak is voltak, és csak úgy Olkott ezredes megjegyezte, hogy de jó lenne most egy jó fürdőszőrű, fölfrissítene. És akkor mondta Blavatskyné, hogy mi sem egyszerű, ott van a kandalló párkány. És tényleg ott lógott néhány ilyen nagy vastag szőlőfürt. Ami New Yorki decemberi éjszakán elég érdekes dolog volt 1876-ban. Aztán hasonló módon történtek könyvkölcsönzések is, idézőjelben könyvkölcsönzések. Amikor Blavatskyné 1876-ban elkezdte írni az Isis Unveiled, ez a fátyoltalan Isis, ez volt az első nagy műve, teozófiai témában írt műve Blavatskynének. Majd erről még egyébként lesz szó, meg ennek az írási folyamatáról. De lényeg az, hogy ez egy nagyon-nagyon széles területet ölelt fel ez a mű. Nem konkrétan egy témáról szólt, hanem kvázi kicsit olyan volt, mint a sok újságcikk lett volna egybe vágva, és valami laza fő zsinórra fölfűzve. És hát ezek a különböző fejezetek, amikor születtek, akkor nagyon sok különböző területen született nagy jelentőségű művet idéztek. és ezeknek az idézeteknek a lektorálása, meg a szövegnek az ellenőrzése az Olkott ezredes feladata volt. Blavatskyné, mondjuk, hogy ő volt az, aki ezeket leírta, és aztán Olkott ezredes ellenőrizte nyelvtani, stilisztikai, helyességi szempontból, meg az idézeteket. És az egyik alkalommal valami kétkötetes francia mű volt az, amiből idézett Blavatskyné, és hát Olkott ezredes megkötötte magát, hogy már pedig ez nem igaz, ez így nem lehet, ez nem lehet, hogy így volt leírva abban a könyvben. És akkor Blavatskyné azt mondta, hogy ugyan hagyna fenébe, úgy van, az hiddel. De nem, hát Olkott ezredes az a fajta volt, aki csak úgy meg lehetett dumálni. Ő kötötte az ebezakarhoz. Ő ezt nem hajlandó tovább engedni. Ez nem így van, ez képtelenség. Végén aztán Blavatskyné megunta, és akkor mondta neki, hogy jó, ott van a kandalló fárkányon, nézze csak meg. És hát oda nézett, és tényleg ott volt a kétkötetes mű. Oda ment, megnézte, megmutatta, tényleg igaza volt Olkottnak, nem úgy volt megfogalmazva az idézet, ahogy ezt Blavatskyné leírta. Kijavította, aztán visszatette oda a könyvet, és amikor legközebb hátra nézett, már nem volt ott. Tehát kölcsönözték, és aztán vissza is vitték. De volt olyan könyv is, ami maradt. Az nyilván egy másolat lehetett. Aztán volt egy másik érdekes története, amikor Blavatskyné és Olkott ezredes elmentek vásárolni. Hát Blavatskyné nem volt az a kifejezett divathölgy, de hát azért arisztokrata volt, tehát rongyokban nyilván nem hajtott nagyon járni. És hát úgy ítélte meg, hogy most akkor ezt vagy azt meg kell venni, és neki soha a büdös életben nem volt egy vasa sem. Tehát ha volt pénze, azt mindig elszórta a legképtelenebb dolgokra, többnyire jótékonyságra. Ezért hát a kasszát mondjuk így, hogy Olkott ezredes kezelte, és ez alkalommal is elmentek vásárolni, de hát annyi vas nélkül, úgyhogy Olkott ezredes állta a számlát, és hozta haza a számlákat. Aztán, mikor visszaértek a kapuba, mert akkoriban, mikor New Yorkban ott laktak, akkor egy épületben laktak, két különböző egymás fölötti lakást béreltek. És amikor odaértek ennek a közös lakhelyüknek a kapujába, akkor Blavatskyné kihúzta a karját az övéből, és azt mondta neki, hogy tessék, itt van az $50 ezredes. Soha nem volt pénze. Amikor elindultak, még nem volt egy büdös vasa sem. Akkor visszaértek, akkor odaadta neki az $50. És hát talán ez a legérdekesebb történet, legalábbis abból a válogatásból, amit én most kigyűjtöttem önöknek. Ez a rózsában született aranygyűrű története. Ez azzal kezdődött, hogy hát valami vendégük jött, ez már Indiában történt egyébként. Valami vendég jött Blavatskynéhez, és volt egy betervezett programjuk, hogy meglátogatnak egy bizonyos médiumot, aki akkoriban ott működött, ebben az indiai városban. Tehát, mivel Blavatskyné nem akart menni, a vendégével beszélgetett inkább, és Olkott ezredes egyedül ment egy másik úriemberrel, és el is mentek ehhez a médiumhoz. Hát, hogy nem, valamiért lemondta az összes résztvevő a szeánszot, úgyhogy végül is Olkott ezredes, hogy nem, de Olkott ezredes egyedül maradt a médiummal. És hát ahogy kell, besötétítettek minden, és akkor többek között az ilyen virágeső jelenséget akarta ellenőrizni Olkott ezredes, hogy ez tényleg így történik-e. És ennek érdekében bement a médiummal, leültek, besötétítettek, és fogta a kezét, hogy nehogy trükközni tudjon. Fogta a kezét a médiumnak Olkott ezredes, és egyszer csak azt érezte, hogy ugye a levegőből úgy valami potyog, ilyen nedves és hűvös pottyan kezére. És a médium csak annyit mondott, hogy ezt Blavatskynének küldik a szellemek. A világosságot csináltak, és egy gyönyörű vörös rózsa volt az, ami ott leesett, harmatos volt. Hát nagyjából ezzel az esti programnak a lényeges része véget ért, és akkor hazamentek, és hát nem Olkott ezredes, hanem a másik társam, most meg nem mondom, hogy bejön a puskám, de végül is mindegy, hogy kicsoda, szintén valami magas rangú úriember, adta át a virágot Blavatszkinének, aki beszélgetett a vendégével. Akkor megkapta a virágot, akkor elkezdte szaglászni, és nagyon jellegzetes, szórakozott arckifejezést öltött, amit akkor szokott, amikor úgy fizikailag jelen van, de úgy lelkileg, tehát a többi, a finomabb testei nem igazán vannak most ott vele, vagy legalábbis nem odafigyelnek. Így volt egy darabig, aztán a vendégük, az az úriember, akivel Olkott ezredes meglátogatta a médiumot, kiszúrta, hogy jaj, de hát micsoda gyönyörű rózsa, hadd nézze már meg ő is. És elkérte Blavatszkinétől, az úgy szó nélkül odaadta neki. Az úriember elvette, és aztán egyszer nézegett, és aztán egyszer csak megszólalt, hogy de érdekes, hát milyen nehéz a feje ennek a rózsának. És Olkott ezredes ott ült mellette szintén, és mondta, hogy micsoda, hát az előbb még nem volt semmi különös azzal a rózsával, hadd nézzem. És akkor így a bal kezével átvette a rózsaszálat, és tényleg azt vette észre, hogy így elkezd lehajolni a feje a rózsának. És így a jobb kezébe vette a fejét a rózsának. Blavatszkiné meg szólt neki, hogy vigyázz, nehogy eltört. Úgyhogy megtámasztotta így a jobb kezével a rózsa fejét. És ahogy így nézte, hogy azt látta, hogy a rózsának a félig összezárt szirmai közül egy ilyen aranyfoltocska kezdett kitüremkedni, és szép lassan egy ilyen vastag aranygyűrű bújt ki a rózsából, és végül a kezébe pottyant, a jobb kezébe. Aztán a rózsa egy szépen összezárult, és mintha mi se történt volna, fölegyenesedett. És egy ilyen durván fél unciás, tehát 12 grammos aranygyűrű volt az, ami a kezében maradt. Ami nyilván nem olyan értett, apport lehetett, ahogy szokták mondani. Blavatszkinének valami családi ékszere, mert még ez a jelzés is benne volt a belsejében, tehát nem most született, hanem valahonnan teleportálták. Valami családi ékszere lehetett. És aztán ezt átadta Blavatszkinének, de ő nem fogadta, hanem azt mondta, hogy tartsd csak meg. És amikor az emlékiratait írta Olkott ezredes, akkor még akkor is az ujján volt ez a gyűrű. De a történetnek ezzel nincsen vége, mert nem sokkal ezután, az eset után, hogy megszületett a gyűrű, hát híre ment persze, Olkott ezredest meglátogatta a nővére, és hát ő is értesült arról, hogy ez a gyűrű ez milyen módon született, hát ő is megnézte, és megnézegette, megcsodálta, és utána egy átnyújtotta Blavatszkinének, hogy tessék. Blavatszkiné még nem vette el, hanem fogta így, csak úgy oda nyúlt, és így ráhajtotta így a kezét a hölgynek, a Olkott ezredes nővérének, becsukta a kezét, egy kb. Néhány másodpercig tartotta, és akkor azt mondta, hogy na most nézze meg. Kinyitotta a kezét, és akkor ugyanaz az aranygyűrű volt, de 3 gyémánt is volt benne. Olyan módon elhelyezve, hogy az okkult testvériségnek a jele szokott lenni, tehát az egyenlő száró háromszög alakban. Így nézett ki. Itt látható benne ez a 3 gyémánt elhelyezve. Arról már nem szól a történet, hogy ez a gyűrű most hol van. Így erről nem tudok nyilatkozni, de nem lennék meglepve, hogyha a diárban még ma is meg lenne. És hát van az a másik lehetőség, még amiről beszéltem, hogy csak gondolati síkon létező tárgyról készíteni másolatot. Mert ugye erről beszéltünk, hogy ez egy létező ékszer volt, csak fizikailag áthozták. Valahonnan Oroszországból talán, ahonnan Blavatszkiné származott. De volt ilyen eset is, pedig az úgynevezett összvér cukorfogó esete. Aminek az a története, hogy hát amikor még New Yorkban laktak, akkor Olkott ezredesnek, hogy ne kelljen drága pénzet vásárolni ilyen evőeszközöket, mert akkor ezüstből voltak az evőeszközök, ezért a Olkott ezredes családjának az ezüstjeit használták egy darabig, de aztán ezt valamiért végül is meg kellett, hogy váljanak tőle, és ez már minden be volt csomagolva, és a vacsora utáni kávét itták a társaság. És hát csak egy kanál, ilyen talmi módon, holmi kis kanál volt a cukortartóban, ami akkoriban ugye azokban a társadalmi rétegekben ez olyan nagyon talmi dolog volt. És hát ezt kiszúrta Blavatskyné, hogy hol a cukorfogó. És akkor mondta Olkot ezredes, hogy hát becsomagoltuk a többi ezüst neművel együtt. És erre megjegyezte Blavatskyné, hát akkor kell egy másik nem, de. És lenyúlt a széke alá, így, és akkor elővette egy leírhatatlan külsejű szerszámot, ami így nézett ki. Aminek a, hát ugye az a különbség, egy normális cukorfogó manapság is vásárolható, ugye valami ilyesmi. Tehát ez sokkal rövidebb a szára, másrészt ilyen lapos a feje. Ugye kocka cukor vagy cukor darabok megfogásához. Míg ez valami összvér egy cukorfogó és egy villa kereszteződéséről. És itt a belsejében pedig a Mória mesternek a, nem is tudom, nem monogramja, de szóval a jele volt benne. Ez egy jó példa arra, hogy, és ebből látható, hogy ez nem valami létező tárgynak a másolata, hanem Blavatskyné az elméjében, amikor ezt a materializációt létrehozta, akkor egy olyan gondolati képet alkotott meg valamiért, ami egy ilyen hibridet csinált. Tehát a szára villa volt, az egésznek az összeállítása, kettő van belőle, az meg cukorfogó, és ez lett az eredménye. Tehát ebből ez vált valósággá. Ez a mai napig megvan a díjárban, az ottani múzeumban. A birtokba vételek, hát ez a legsúlyosabb dolog talán. Megtenni is az egyik legnehezebb dolog vélhetően, meg hát mármint, hogy ezt ilyet megcsinálni, tudni, az sem lehet túl egyszerű dolog, viszont ennek a kockázatai is óriásiak, majd erről mindjárt lesz szó. Miről van itt szó? Tehát magyar terminológiát is nehéz ehhez megtalálni, még angolul is nehéz ezt megtalálni, mert nagyon sokféle úgymond birtokba vétel létezhet. Lényegében arról van szó, hogy az alany, ha mondhatjuk így annak, akit birtokba vesznek, úgymond, annak az alany testeinek az irányítását átveszi egy nála, hát legalábbis az átvételre képesség tekintetében fejlettebb lény. Ez nem biztos, hogy erkölcsi téren is igaz, hogy nála fejlettebb, de legalábbis ennyiben az. Ez történhet úgy, hogy az alany ebbe beleegyezik és tud róla, sőt, akár miközben használják a testeit, még figyelheti is, és tudatában lehet mindannak, amit ő az ő testével a másik csinál. Ez pedig két különböző módon is lehetséges, még hozzá úgy, hogy a kívánt, vagy hát az a lény, aki birtokba akarja venni a másikat, ez úgymond a finomabb testeit átköltözteti amannak a alacsonyabb testeibe. Ez az alacsonyabb test, ez nem biztos, hogy csak a fizikai testre kell gondolni, hanem ez lehet az alacsonyabb test, az asztrális, vagy a mentális test is akár. Lényeg az, hogy akkor a magasabb testek átköltöznek az alanyba, de lehet az is, hogy az illető, ez már azért viszonylag magasabb szintet feltételez, úgymond távolról vezérli az alanyt, és ezek az esetek azok, úgymond, amikor ismeretlen nyelveken beszélnek az emberek, vagy nem tanult, soha nem tanult tudományágakban kivételes tehetségről és tájékozottságról tesznek tanúbizonyságot, képesek eltűnni, vagy ijesztő formát ölteni, és így tovább, és így tovább. Ezek azok az esetek. Csak hogy nagyon nem mindegy, hogy mindez az alany akarata ellenére történik, mert ha ez így van, akkor ez a megszállás esete, és ez a boszorkányság vagy fekete mágia faja. És ilyen alanyok, azt se kell elfelejteni, lehetnek állatok is, nem csak emberek. Tehát bizonyára hallottak őrök is olyan esetekről, amikor kutyák megvadulnak, és szétszed. Teljesen normális állatok megvadulnak, és megtámadnak bizonyos embereket. De már a Szentírásban is, tehát az Új Szövetségben is szerepel erre példa, ugye a Jézus és a gádárai megszállottak esete, ami ugye arról szól, hogy Jézus ott Gádára határában járt, és hát volt ott két ilyen elvadult, megszállott, akihez már senki nem mert közel menni, barlangba laktak, és kiáltozva szaladtak oda Jézushoz, hogy mit akarsz tőlünk Jézussal, ne bánts minket. És hát ha már ki akarsz űzni minket, akkor űzz a sertésekben, valami disznógonda legelőszett a közelbe. És hát akkor Jézus csak annyit mondott, hogy menjetek. És akkor a disznógondába átköltöztek ezek a megszálló lények, és hát azok meg belerohantak a tóba, és ott vesztek. Hát ez a történet erről, de látható, hogy erről már nagyon régi feljegyzések is vannak. Most, hogy ez valóban így történt, vagy nem, az egy másik történet. Hát az egész Új Szövetséggel kapcsolatban felmerülhet, vagy bármelyik szentírással kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy azok úgy történtek, hanem lehet, hogy szimbolikus jelentősége van a történetnek. De ennél vélhető, hogy valóban történt ilyen. És akkor most nézzünk azokat a példákat, amiket itt érdemes talán fölemlíteni ennek kapcsán birtokba vétel példaként. Nagyon érdekes az, hogy amint már említettem, amikor az Isis Unveiled írása történt, akkor Blavatskynél nagyon érdekes átalakulásokon ment keresztül. Így majdnem egyik pillanatról a másikra. És ezeket részletesen, hosszan ecseteli Olkott ezredes. És ezekben az volt a különös, hogy ugye, ahogy említettem, Blavatskynél nem volt egy különös, tehát nem végzett egyetemet, főiskolát, semmi ilyesmit. Még csak nem is olvasott olyan nagyon sokat. Azt tény, hogy nagyon sokat utazott. Nagyon sok emberrel találkozott, nagyon okos emberekkel. Tibetben járt, kapott bizonyos okkult képzést. De mindez nem ad magyarázatot arra, hogy hogy lehet valaki egyszerre otthon a fizikai tudományokban, az okkultizmusban, az idegsebészetben, a biológiában, bármiben. Mert megnézi valaki az Isis Unveiled tartalomjegyzékét csak. Elképesztő. De ugyanez igaz persze aztán a későbbi titkos tanításra is. Egyszerűen képtelenség, hogy egy emberben ilyen mélységű és ilyen skálájú tudás meglegyen. Élet alatt ezt nem lehet összeszedni. És hát erre a magyarázat az lehet, amire a jelenségek utalnak. Nagyon jól megfigyelhető volt az, hogy miközben közösen dolgoztak, mert ugye Blavatskyné írt, Olkott ezredes meg ellenőrzött, illetve bizonyos segédfeladatokat végzett el, és ez így ment közel két éven keresztül. És nagyon jól megfigyelhető volt, hogy ezek bizonyos hirtelen változások történtek az írásképében, a szókincsében, nyelvhelyességében, a stílusában, ahogy írt. És ilyen változások történtek nagyon gyakran még az arcvonásaiban, arckifejezésében, vérmérsékletében volt, amikor nagyon készségesen magyarázott dolgokat, másik alkalommal meg leharapta a fejét, a hülyeséget kérdezett. Tehát látszott, hogy a test az ugyanaz, vagy majdnem ugyanaz, mert azért látható különbségek is voltak, de aki benne lakik, az egészen más, mint aki az előbb volt. És erre nagyon jó példa volt az, hogy ami mulatságos is volt bizonyos mértékig, hogy egyik alkalommal, amikor szembeült vele, Olkott ezredes, akkor nagyon jól látható volt, hogy egyszer csak Blavatskyné elkezdte sodorgatni a bajuszát. Ami nyilvánvalóan nem az ő ajka fölött nőtt, viszont volt egy olyan adeptus, egy olyan mester, akinek ez volt a szokása, akinek ilyen hosszú szakállal volt bajusza, és ez a szokása volt, hogyha mélyen gondolataiba merült, akkor pödörgette a bajuszát, meg így az ujjára csavargatta. És hát nagyon jól látható volt, hogy ez történt, akkor, és egyszer csak észrevette, hogy figyeli őt olkodta ezzel, és akkor azonnal abba hagyta. Mert rájött, hogy hát most ő tulajdonképpen más testet hord, és nem kéne ezt elárulni ennyire. Aztán volt egy másik ilyen mester, aki ilyenkor birtokba vette Kavaszkiné testét, aki hát nem szenvedhette az angol nyelvet. És akkor hirtelen egyszer csak elfelejtett angolul beszélni Lavackiné, és akkor csak onnantól kezdve csak franciául volt hajlandó társalogni, és franciául írta a szöveget is. Ilyen nyilvánvaló dolgok voltak, hogy ott valakik beköltöztek a testébe. És aztán később, egy későbbi családjának írt levélben Lavackiné ezt el is ismerte, hogy miközben ezek az emberek az ő testén keresztül dolgoztak, és a tudásukat adták a könyvhöz, ő ott állt a közebe és figyelte, hogy mi történik. Tehát nem arról volt szó, hogy most kisajátították, hanem ő tudtával, beleegyezésével ott állt, figyelte és tanult közben. És ennek volt egy másik, ez már tényleg szemmel látható is volt, és erről fenn is maradtak a darabok, vagy a tárgyi bizonyítékok. Több alkalommal előfordult, hogy Blavatskyné, amikor ilyen más lények költöztek, akkor ilyen tincseket hagyott levágni a hajából, vagy vágtak le neki az engedélyével, vagy ő maga tépte ki őket. És hát őról a képről így nehéz megítélni, amit mutattam, de azt mondják, hogy ilyen szőkésbarna nagyon vékony szálú haja volt. Hát ugye orosz és félig ázsiai származású volt. De amikor ezek a különböző magasrendű lények, mesterek használták úgymond az ő testét, akkor a haja egészen más lett. És itt láthatók ezek a különböző hajtincsek. Ez egy egyiptomi embernek a haja, viszonylag vastag, fekete haj. Ez pedig egy indiai, kicsit már göndörebb, vékonyabb szálú. És ezekről még később más helyen megemlítik, hogy még 16 évvel később ezeket elküldte Stainton Mosesnek, egyébként olkott ezredes ezt a mintát, és 16 évvel később visszakapta. Ezeknek az volt a jellemzője, nagyon erős, jellegzetes illatuk volt ezeknek a hajszálaknak. Úgy hívták ezt régen, hogy szent illat. Tehát állítólag én nem szagláztam ilyet, de írták a szenteknek, a középkorban is leírták róla, hogy nagyon jellegzetes, kellemes, erős illatuk volt. Valahonnan mind a fejtetőről eredtek ezek, és úgy elég jól bevette a fejtetőjük, meg az egész hajuk is. És 16 évvel azután, hogy ezeket a hajfürtöket levágták, és elküldték Mosesnek, valahogy visszakapta ezeket, olkott ezredes, és még 16 évvel később is nagyon jól érezhető volt ez a jellegzetes illat ezeken a hajfürtökön. Hát, nagyjából a végére értünk a jelenségeknek. Most egy picit próbáljuk megagyalni, meg egy kicsit szárazabb dolgokról beszélni. Fölmerül a kérdés, hogy lehetséges ez ilyesmi. Hát már ezt az elején is föltettem ezt a kérdést, de akkor most nézzük meg, hogy tényleg hogy lehetséges. Már amennyire erre választ lehet adni. Hát a mai materialista tudomány emberei szerint el lehet helyezni az embereket ezen a skálán, amit itt leírtam. Van, aki azt mondja, hogy sehogy. Ez mind hazugság, meg szemfényvesztés. Van, aki hát egy kicsit kétkedik, van, aki nagyon kétkedik, de bármelyikükre igaz, hogy egyik se akarja égetni magát azzal, hogy egyáltalán ezt megfontol ilyen hülyeségeket, hogy ez lehetséges. Én nem csodálkozom ezen, mert hát lehetetlenné válnak a pályájukon, a szakmájukban nagyon sokan miatt. Volt erre már bőven példa. A teozófia szerint viszont a fizikai világunk egyetlen atomja is. Rendkívül összetett valami. És a megnyilvánult univerzum, amit most így látunk, az érzékszerveinkkel érzékelünk, azoknak a hat ennél finomabb rétege alkotja, vagy abból épül fel, az van mögötte. És hát a másik nagyon lényeges összetevő, hogy nincs olyan, hogy élettelen anyag. Tehát minden, a legapróbb részecskét is az élet tartja össze, vagyis a szellem. Nem tudom, volt-e, van-e önök között olyan valaki, aki ott volt áprilisban a Szidhárta nyílt napon, ott beszéltem egy kicsit arról, hogy a természet építő elemei azok hogyan néznek ki a tisztánlátó szemével. És csak a fizikai síkról ejtettünk szót. De abból azért már nyilvánvaló volt, hogy hát egyetlen atom, és még csak nem is úgy néz ki feltétlenül, ahogy azt mi gondoljuk, mondjuk egy hidrogénatom, hihetetlenül bonyolult és nagyon sok részből álló valami. És ezeket mind végső soron egy isteni akarat tartja össze, vagy isteni szándék. És a másik dolog pedig az, hogy a bolygónk anyagi részecské e láncperiódus kezdete óta számtalan különböző formának voltak az alkotó részei. És annyit tudni lehet, hogy amelyik részecske valami a környezetében, ami történik, vagy az ő szerepe, arra időtlen időkig emlékezni fog. Erre nagyon jó példa az irodalmi jegyzékben majd látni fogják, szintén az 1800 ebben az időszakban, amiről most szót ejtünk, született egy a Dolgok Lelke című, The Soul of Things című könyv, ami kifejezetten 40 vagy 60, nem emlékszem már pontosan, olyan kísérletet ír le, ami ilyen pszichometriai vizsgálatokat tartalmaz. Tehát amikor kezébe adtak az erre érzékeny embereknek bizonyos tárgyakat, anélkül, hogy fogalmuk lett volna, hogy az micsoda, nem is látták sok esetben, és abból ők nagyon szépen vissza tudták pörgetni, hogy ez honnan származik, pontosan a Föld melyik helyéről, mit csinál, milyen fajta anyag ez, de még azt is, hogy sok millió évvel ezelőtt mi volt a környezete. És ezt nagyon sokszor ismételve, tehát ezt is tudományos igényességgel ellenőrizték. Most ebből az is következik, hogy ezek a részecskék, ha ilyen jól emlékeznek arra, hogy mi történt körülöttük, akkor a saját szerepükre is nagyon jól fognak emlékezni bármikor, és ezt a szerepet újra el tudják játszani. És mindezeket, hogyha elmondtuk, akkor azt is kijelenthetjük, hogy a megfelelően magas szinten álló szellem az ura az anyagnak, és eszközként használja annak valamennyi összetevőjét és szintjét. Rá tudja venni kvázi arra, hogy az akaratának megfelelően alakuljon, vagy cselekedjen. Aki képes a szellemét ilyen irányban fejleszteni, ilyen szintre fejleszteni, annak engedelmeskedni fognak az alacsonyabb létformák, és az alacsonyabb létformákba tartozik maga a fizikai anyag is. Az is tulajdonképpen elemi lények, természetszellemek azok, akik ezeket a fizikai részecskéket összefogják, működtetik. Ami nagyon fontos viszont, az, hogy nagyon pontos, aprólékos, mentális, elmebeli képet alakítson ki az ember, aki ilyenekkel akar foglalkozni, arról, hogy mi a kívánt cél, az eredmény micsoda, amit el akar érni, a legapróbb részletekig pontosnak kell lennie, különben az lesz az eredmény, mint Blavatskynél összvér cukorfogója, hát amilyen a lenyomat, amilyen a klisé, olyan lesz az eredmény is. És hát az egésznek az alfája és az omegája, az a rendkívül erős és koncentrált akaraterő, ami ezeket a bizonyos természetszellemeket, a természet ügynökei, ha úgy tetszik, ezeket mozgósítja a kívánt cél érdekében. Ezek a dolgok egyébként csak itt a nyugati világban ilyen szokatlan és hajmeresztőek, amikről itt szó volt. A keleti filozófia ezeket jól ismeri, az Indiában ezeken nem tudnak meg. Én konkrétan láttam erről videót is. Szai Baba talán egy-két hónappal ezelőtt halt meg, 80-valahány éves korában. Őt is avatárnak tartották, én nem tudom ezt megítélni, nem nagyon merültem el a munkásságában. De hát ő is olyan volt, aki ilyen jelenségeket produkált. Én konkrétan egy videóját néztem meg, ahol széles megfigyelő körében, akik ott ültek körülötte ilyen papi ruhában, tehát aranyszínű köntösben, stb. Az ő körükben ott egy arany gömböt vett ki a szájából. Szájába létrehozott egy ilyet. Hát nem, ott ez nem valami rendkívüli dolog, persze, ott is nagyon tisztelik azt, aki ez ilyesmikre képes, mert hát azért ott is nagyon kevés van ilyen. De ott korán sem szokatlan az, hogy ilyen képességekkel rendelkezzen valaki, meg nem tartják sarlatánnak. Hogy ez mennyire így van, és mi az alapja, Patanjali-nak a jóga szútráiban, ami tudom, 1500-2000 éves, emlékszem pontosan, hogy mikor születtek ezek, de abban leírja ezt a bizonyos a 8 tökéletesség ismérveit, amiből itt 8-at sorolok föl, van még vagy másfél tucat másik, de ezek azok, amik a mondjuk, hogy a fehér mágiának az eszközei, a másik másfél tucat az azok hát inkább a hát nem annyira kívánatos működésnek az eszközei. Három csoportra oszthatók ezek. Az első ugye az uralom a test felett, aminek a egyik jellemzője az, hogy tetszőlegesen kicsivé válhat valaki. Ezt a módszert alkalmazta az a tisztánlátó, aki mondjuk a hidrogénatomot vagy bármelyik egy csomó másik elemnek az atomját is megnézte, hogy ez valójában hogyan néz ki. De ugyanez az ellentétje is létezik, a tetszőlegesen nagyjá és emellett akár súlytalanná is válik az illető, aki ezzel a tudással bír, és hát tetszőlegesen könnyűvé is tud válni, ugye ez a levitáció esete. Erről is van számtalan írás, meg rekord, hogy jeleket tudnak csinálni emberek. Aztán van a másik csoport, ennek két összetevője van, a tetszőlegesen nehézzé válni, hát ez az, amikor képtelen az ember fölemelni egy asztalt mondjuk egy ilyen szeánsz közben, akárhányan is oda nem tudják megmozdítani, vagy nem tudják lenyomni azt az asztalt, ami fölemelkedett. És az ellenállhatatlan akarattal bírás. Hát ez az az eset, amikor senki nem állhat ellen az illetőnek. Természetes akadályok lebírása, bármit elérni képesség itt fizikai értelemben, tehát lehet az, hogy valaki a Holdra el akar látogatni, vagy a Marsra, vagy bármilyen képességet a magáénak tudhat, ha úgy akarja. Engedelmességre bírni az univerzum bármely élő vagy élettelen teremtményét. Ezek azok az esetek, amikor a vadállat megszelídül, mondjuk egy jogi jelenlétében, vagy a szentek jelenlétében, hiszen voltak ilyenek a szentek között is. És hát a legfelső régió pedig a bármilyen kívánt cél elérése, a múlt, jelen és jövő ismerete. Ez a ma igazán a felsőház. Ez az a 8 tökéletesség, amit hát elég kevesen érnek el azért, vagy legalábbis gondosan titkolják ezt. Egy-kettőt ezek közül többé-kevésbé magas fokon elég sok ember birtokol. Gondoljanak csak arra, hogy vannak nem is kevesen, biztos tudnának önök is néhányat a közszereplők közül is megnevezni, akiknek nem lehet ellenőrizni egyszerűen. Tehát az akaratát az úgy viszi át mindenen, mint hogy a kés megy át a vajon. Ezt ismerjük valamennyien ilyeneket. És hát Indiában legalábbis, de szerintem itt is csak annyira nem verik nagy dobra, Indiában legalábbis nagyon sok olyan jógi van, aki arról nevezetes, hogy egy-két ilyen szintit tud. Tehát nagyon sok ilyen írás van, ami erről szól, hogy tudom, nem lehetett bezárni a börtöncellába, mert mindig kiment belőle, és akkor tetőn mászkált, meg elvették a ruháját, ha se zavarta, akkor vannak ilyenek. Van a másiknak meg az a jellemzője, hogy illatokat kelt maga körül, hogyha ezt neki éppen úgy tartja kedve, vagy erre kérik. Tehát nagyon sok ilyen van, de azt tudni kell, hogy az igazán ezek közül sokat bíró, vagy hát a magas szintre jutott emberek, azok ezt megvetendőnek tartják. Amikor valaki úgymond cirkuszi látványosságot csinál ezekből a képességekből. Ezért mondom azt, hogy aki ezt a műfajt igazán műveli, az ezt olyan mélyen titokban tartja, hogy lehet, hogy még a legközvetlenebb környezete se tudja róla. Ezek az okkultizmusnak, hát ahogy mondtam, a rejtőzködő tanítványai. Hát, hogyha pedig valaki ezt mind birtokolja, hát akkor ők már minimum arhát, de akkor már inkább a mesterek, vagy még a fölötti szintekről beszélünk, akik valójában ennek a világnak az irányítói. Nem abban az értelemben, hogy a negatív utópiákban szokták az úgynevezett világkormányt emlegetni, hanem hát egy kicsit nagyobb időtávlatokról beszélünk, tehát az emberiség fejlődéséről beszélünk itt, nem arról, hogy melyik országban milyen törvényt szavazzanak meg, vagy szavazzanak le. De annyit ezekről el kell mondani mindenképpen, hogy ezeket a képességeket meg lehet szerezni. Vannak olyan emberek, akik így születnek. Ők egy nagyon komoly lehetőséget kapnak, de óriási felelősséget is vele. És vannak olyanok, akik ilyen vagy olyan okból arra törekszenek, hogy ezeket megszerezzék. Van, aki önös érdekből, van, aki valamilyen magasztosabb célból, de előfordul, hogy ha valaki kellően erős akarattal neki indul ennek, akkor legalább egy részét azért meg is tudja szerezni. Hát ezekről lehet különböző irodalmakat találni, meg esetleírásokat. Valószínűleg elég sokat találni közülük az elmegyógyintézetek falai között is. Minden esetre vannak módszerek. A teozófia azt mondja, hogy ezeket jobb békén hagyni. Ha eljön az ideje, akkor az ember megkapja ezeket a képességeket, de nem kell nagyon feszegetni a pofonos láda zárját, mert ha ne adj Isten megkapja, vagy sikerül ezt az embernek megszerezni, még akkor is nagyon komoly felelősséget kap vele, és ha nem jól él vele, akkor nagyon súlyos következményei lesznek ránézve ebben az életben biztosan már, de lehet, hogy még sok későbbi életben is. Ugye, ha valaki módban fekete társaságba keveredik, hát az bizony lehet, hogy nem is tud többet kiverekedni belőle. És akkor láncperiódus végéig ebben a rabságban kénytelen nyüglődni, vagy legalábbis nagyon hosszú életeken keresztül, és nagyon komor sors vár rá. De bárhogy történjen is, még ha ilyen nehéz sors nem is jut neki, vagy nem csúszik át a médiumításba, és nem köt ki a temetőben, vagy az elmegyógyintézetben, még akkor is egy kisebb stiklikér is elég komoly következmények szállhatnak rá. Amikről nem is tudja, hogy ez ezért van, de hát aki visszaél az ilyesmivel, az súlyos dolgokra számíthat. Viszont aki nem önérdekből teszi, mert azért akadnak ilyenek is, hanem az élet szolgálatában fejleszti és használja ezeket, az valószínűleg sokkal nagyobb és sokkal hathatósabb segítséget kap, mint amire számít. És lehet, hogy az első lépéseket teszi a mesterré, sőt, majd egyszer a teremtővé válás útján. Érdemes ezeket megfontolni. Egy biztos az ember inkább akkor menjen neki ilyesminek, hogyha a szándékai tiszták, és az akarata, erkölcse kellően erős ahhoz, hogy ellenálljon annak, hogy ezeket önös érdekekre használja, ezeket a képességeket. És ha idézetekkel kezdtem, akkor most idézettel is fejezem be. Mégpedig egy olyan embertől, aki már eljutott a mesteri fokozatra, és 1875. június 22-én küldte ezt az üzenetet Olcott Ezredesnek. Ő már nem is úgymond csak mester, hanem már a mesterek mestere. Tehát az általunk említett, a Mahatma levelek kapcsán említett Mória és Kutumi mestereknek a mestere írta ezeket a szavakat, mely szerint nem vagyok testetlen szellem, hanem élő ember vagyok, és a testvériség, mint pedig a fehér testvériség olyan képességekkel áldotta meg őt, amik majd egyszer Olkott ezredesnek, és majd egyszer önöknek, nekem is megadatnak. Csak addig még nagyon sok tennivalónk van. De a karma, a törvénye, az egyensúly törvénye, az mindig működik. És ha ezen az úton elindulunk, akkor ezt mindig tartsuk észben. Köszönöm a figyelmüket, és remélem, hogy egy kicsit van mind gondolkozniuk. Aki önök közül tovább akarja mindezt gondolni, azoknak majd ezt az egész előadásanyagot az internetről is letölthetik a Siddhartha vagy a társulat honlapjáról, a Siddhartha honlapjáról. Hát itt vannak azok, amikről én most itt beszéltem érintőlegesen vagy mélyebben. A leginstruktívabb talán a Olkott ezredesnek az emlékiratai, és ez a bizonyos pszichometrikus vizsgálati esetleírások. Mindegyik az interneten elérhető és olvasható. És eléggé gondolatébresztők tudnak lenni. Mondjuk nagy hátrányok, hogy csak angolul olvashatók, tehát önök között azért lehetnek szép számmal, akiknek ez nem akadály. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, és várjuk önöket 21-én, este 6 órakor, a Horánszky utca 27 szám alatt.